keresztény hang minden otthonban.
21 óra.
Mária Rádió Monor, FM 106,3.
Hit és tudás.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádiót hallják. Mikrofon előtt Brodsky Beáta műsorvezető szerkesztő köszönti Önöket. Itt van velünk még a stúdióba Nárai Gábor akadémikus, a professzorok Batthyány körének elnöke, és Podor György atya, plébános, zugligeti plébános, akik állandó szerkesztőtársaim ebben a műsorban. Mai témánk az emberi robotok. Sok erkölcsi felvetést is érint ez a téma, pro és kontra, de nem akarok belevágni a közepébe, hanem elkezdem azzal, amivel bizonyára Önök is találkoztak. Néhány évtizeddel ezelőtt még biztosan a tudományos fantasztikus regényekben olvastak robotokról, és ez még mind olyan meseszinten volt. El se lehetett képzelni, hogy emberi robotok, már voltak, de emberi robotokkal fogunk majd mindennapjainkban találkozni. Nemrég olvastuk, hírt kaptunk róla, hogy Kínába bemutattak egy női emberi robotot, méghozzá májusban. Szép, hosszú hajú nő, aki hasonlít egy kicsit Sarah Palinra, akit tudják, hogy az amerikai elnökválasztásokkor jött elő, mint aspiráns alelnök jelölt is volt, és alaszkai kormányzó, és egy kínai nőnek a vegyülése. Nagyon szép nő, szépen beszél, bőre tapintása, mint egy bőr, és ezt bemutatták egy mobiltelefonos konferencián a kínaiak, akik már 4 év óta előállítanak ilyen robotokat. Ez a hölgy, ez képes arra, hogy egyetemi órán a professzor helyett előadást tartson, emberi hangon beszél, hogyha a professzor nem ér rá, vagy beteg, úgyhogy itt ülnek professzorok, tanárok körünkben, úgyhogy jó meggondolni, hogy mielőbb egy ilyen hallgatók is talán örülnek, hogy nincs akkor a számon kérés, nem olyan szigorú tanárnéni. És eladóknak is segíthet a boltban. Például túl sok a vevő, akkor kiszolgál, vagy leköti őket, amíg folyik a kiszolgálás. Úgyhogy sok mindent tud egy ilyen robot nő. De ezt viszont Önök, és én sem tudtam, és talán Önök sem tudják, hogy Magyarországon is folyik kutatás és oktatás a humanoid robotok kapcsán, méghozzá nem is akármilyen szinten. Ezért köszöntöm vendégünket a stúdióba, dr. Németh Géza, habilitált egyetemi docens urat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről, méghozzá villamosmérnöki és informatikai karról, ahol laborvezető, nem tudom, hogy meg tudják ezt a rengeteg mindent jegyezni, próbálom lassan és tagoltán mondani, a beszéd tudom kommunikáció és intelligens interakció laboratóriuma vezetője ő, a távközlési és média informatikai tanszéken, és aki egy olyan nevű tantárgy oktatásában vesz részt, amelynek megnevezése ember-robot interfész. Na, amikor én ezzel találkoztam, mint bölcsész irányultságú ember, akkor igencsak elgondolkoztam, és kellett készülni erre a beszélgetésre, hogy pontosan mit is jelent ez. Hát mit akar ez az elnevezés, kérdezem dr. Németh Gézát.
Hát egy kicsit, igen, megpróbálom pontosítani ezt a fogalmat. A mi laboratóriumunk, ahogy a neve is mondja, beszédkommunikációval foglalkozik elsősorban. Ez az alapvető kutatási területünk, és aztán ezt kiterjesztjük mindenféle olyan eszközre, ami az emberekkel valamilyen szintű intelligens interakcióra képes. Tehát ez lehet egy pályaudvari utastájékoztató, lehet egy vezetékes telefon és egy távközlési szolgáltatás, lehet mobiltelefon.
Nem vasutasok beszélnek, amikor mondják a nemzetközi?
Vasutasok is beszélnek, de például a legnagyobb pályaudvaron, a keleti pályaudvaron ott a mi rendszerünk beszél az idő nagy részében, amit mi fejlesztettünk.
És ez már érthető is, mert régebben a vasútra az volt a jellemző, hogy úgy összefolyt a beszéd, hogy semmit nem lehetett hallani az információba.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ahogy a emberi kapcsolatokban is, úgy a gépi kapcsolatban is, a legjobb tulajdonság az, hogyha valaki tud hallgatni. Tehát ha egy gépi tájékoztató rendszer megfelelő szüneteket tart két információs blokk között, ugye ezt tudjuk, ha valaki csak egyfolytában beszél, de sose figyel oda a másikra, akkor az nem igazán jó partner. Tehát itt is végemben erről van szó. Tehát a robotokat mi igazából nem fejlesztjük, úgy tekintjük, hogy az egy eszköz, aminek a segítségével az emberek számára valamilyen hasznos információt tudunk továbbítani, elsősorban beszéddel, de más modalitással is, például gesztusokkal, esetleg valamilyen arcmimikával. Azért ez az utóbbi, ez még egy nagyon kezdetleges fázisban van. Tehát vannak olyan csapatok a tanszéken, például az irányítástechnikai és információs rendszerek tanszék, vagy a gépészkaron jó néhányan, akik profi robotosok. Tehát mi ilyen értelemben nem vagyunk profi robotosok, ami számunkra úgy is mondhatnám, hogy minden ilyen eszköz olyan, mint egy csavarhúzó a villanyszerelő számára. Tehát van egy eszköz, és mi ezt megpróbáljuk a magunk módján, magunk kulturális környezetében felhasználni, például azzal, hogy telepítünk rá magyar nyelvű szövegfelolvasó rendszert, vagy magyar nyelvű beszédfelismerőt, amit gyárilag nem szállítanak, mert gyárilag mondjuk franciául vagy angolul tud ez a robot. Az is egy fontos dolog, amit hozzá
magyar
kell tenni.
Magyar nyelvet azt nagyon nehezen tudja felismerni egy robot, nem nehezebben, mint egy angolt vagy egy németet.
Igen, ez egy jó kérdés. A magyar nyelvnek van két olyan sajátossága, ami miatt nehezebb beszédfelismerő rendszert készíteni rá, mint mondjuk az angolra. Az egyik a ragozó jelleg, tehát hogy mi nekünk az ablak, az ablakon, az ablakodban. Ugye ez mindegyik két szó között írt folyamatos hanganyag, míg az angolban ezek építőkockákból vannak összerakva, illetve a magyar nyelvben eléggé szabad a szórend, az angolban pedig kötött. Ebből következik az, hogy az angol nyelvben körülbelül 20 000 szóalakkal, írott szóalakkal le lehet fedni egy írott szövegnek körülbelül a 97,5%-át. A magyarban egyelőre ezt még nem nagyon tudtuk megvizsgálni, mert nem volt elég nagy mintánk erre, de körülbelül az a becslésünk, hogy legalább 1 millió szóalak kell ahhoz a magyarban, hogy körülbelül egy hasonló adatot el lehessen érni. De jó hír, hogy azért fejlődik ez a dolog. Igazából én 3 labort koordinálok, vagy 3 csoport van ebben a laboratóriumon belül, amit vezetek. Van egy beszédfelismerős csapat is, amit Mihajlik Péter kollégám vezet. Ők már bizonyos korlátozott témakörökre, például időjárás jelentés, hírek, tudnak olyan automatikus lejegyzőrendszert csinálni, ami elég nagy pontossággal, 90% fölötti pontossággal ismeri fel a szavakat. Ezt egyébként ki lehet próbálni, mert az MTVA műsorait, hír, illetve időjárás műsorait folyamatosan feliratozzák. Tehát ez egy élő kísérleti szolgáltatás.
Értem. Itt a nyelvről beszélgetünk, nyelvfelismerés, kommunikáció, nyelv. Műszaki szinten milyen érdekes, hogy ezzel foglalkozik egy tudós. Néhány évtizeddel ezelőtt még a nyelv, magyar nyelvvel kapcsolatban általában mindenki Grécsi Lászlóra vagy Lőrince Lajosra gondolt automatikusan, és nem pedig valakire, aki műszaki beállítottságú. Hogy miért változott ez meg? Az információs társadalom miatt változtak meg ezek az igények, hogy nyelvvel kell foglalkozni egy informatikai, meg műszaki képzettségű embernek?
Hát ez nyilván a médiában műszakiak kevésbé szoktak megjelenni, de hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, ha nem is Ádám és Éva, de már Kempelen Farkas is foglalkozott beszédtechnológiával, tehát 1791-re megy vissza a magyar beszédkutatásnak a múltja, és hát ha közelebb jövünk, akkor is azt lehet mondani, hogy Olaszi Gábor kollégám a 80-as évek elején, illetve Gordos Géz a 70-es évek vége, 80-as évek elején már elindított komoly kutatásokat a magyar nyelven, én őt tekintem mondjuk így a szakmai apukámnak. Tehát igazából folyt, több évtizede folyik folyamatos kutatás, nagyjából azért azt mondhatom, hogy a világgal párhuzamosan folyó munka, aminek már elég régóta vannak egyébként gyakorlati eredményei, tehát a 1980-as évek közepétől például a magyar vakok számára létezik magyar nyelvű képernyő felolvasó technológia, többé-kevésbé változatos minőségben. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek léteznek, csak viszonylag lassan kerül be a beszédtechnológia eredménye a mindennapi életben, részben azért is, mert valahogy szoktuk ezt mondani, hogy az innovációnak a befogadására arra azért annyira nem kész a magyar társadalom. Hogy miért, az egy jó kérdés, ez már szociológusok meg minden egyéb is kell.
Itt tehát, van Nárai Szabó Gábor professzor úr, ez az innovációhoz és befogadáshoz, mint akadémikus hozzá tud szólni, gondolom.
Először még azt mondanám, hogy a Gréci László és Lőrinczel Lajos, ők inkább a nyelv lelkével foglalkoztak, azt hiszem, és ha szabad ezt a hasonlatot mondani, a nyelv felismerés az talán a nyelv szerkezete, a műszaki motor része az egésznek, tehát két különböző aspektusról van szó, ami hát egyre inkább kiegészíti egymást, mert hallottam, most olyan keresési rendszerek vannak különböző irodalmi művekben, hogy rá lehet jönni, hogy az illető honnan vette a hasonlatait, másolta, nem másolta, és így tovább. Tehát egy komoly irodalom tudósi munkát is lehet végezni. Az innováció egy külön műsort megérne. Nálunk az a helyzet véleményem szerint, hogy remek ötletek vannak, sziporkáznak egyik a másik után. A megvalósítás azért nem megy, mert az emberek nem mernek kockázatot vállalni, már pedig ahhoz, hogy valamit eladjunk manapság a piacon, ahhoz nagyon kemény kockázatot kell vállalni, felelősséget, és nincs, aki segít. Tehát Amerikában ott éhen lehet halni, ha valaki rosszul dönt. Magyarországon ezt 500 éves történelmi következtében nehezebben vállalják az emberek.
Gyuri atya, elképzelte már, hogy itt a felvezetésnél erről a kínai női robotról beszéltem, hogy esetleg most nagyon kedves hallgatóim ne botránkozzanak meg, hogy a Szentmisén esetleg a minisztránsok helyett beáll egy ilyen robot.
Hát én is a felvezetőben már elkezdtem gondolkodni, hogy vajon mondjuk, hogy lehetne egy az egyházi gyakorlatban alkalmazni robotokat. Hát egyelőre nehezen tudom elképzelni bármilyen formában is. És hát azért sem, mert hát az egyház hagyományosan nagyon is a személyes kapcsolatokat tartja fontosnak. Tehát a hallgatók is gondolom jól tudják, hogy hát gyónni sem lehet telefonon, és hát a tévékészüléken való mise részvétel sem számít érvényes szentmisének. Tehát az embertől emberig terjedő kommunikációt tartom fontosnak. Hát a mindennapi lelkipásztori gyakorlatban mondjuk én már szoktam használni úgymond ilyen beszédfelismerő programot, amikor diktálok egy szöveget, tehát amikor nem kell kézzel beírni a számítógépbe a szöveget, hanem hát felismeri a beszédet.
Önök is foglalkoztak ilyennel, dr. Németh Gézzel, az SMS felismerő, tehát például autósoknál, akik utaznak, hogy ne kövessenek el szabálytalanságot, úgy tudnak SMS-t diktálni a telefonjukba, hogy ne kelljen pütyögtetni.
Igen, ilyen kísérletek is folytak, illetve már hosszú idő, kb. Mint 10 évvel ezelőtt csináltunk olyan rendszert, ami az SMS-t felolvassa, miközben az ember közlekedik. Általában azért szerencsésebb, hogyha a aktív terhelést azt az autóvezetésre tartjuk fönn. Korábban is végeztek már ilyen kísérleteket, pszichológusok, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki egyszerre több dologra tud figyelni. Tehát általában, hogyha autót vezetünk, jobb, hogyha arra koncentrálunk, és csak nagyon pici mértékben terheljük az agyunkat más feladattal. Tehát én gondolom a felolvasás az egy szerencsésebb dolog, a diktálás az egy veszélyesebb műfaj. Hát ugye tudunk erről azért ilyen példákat, hogy valaki egy meglepő dolgot hall a telefonon, a kihangosítós telefonon miközben vezet, és aztán a végén baleset lesz a vége. Tehát ezzel azért úgy óvatosan. Még a Gréci Lászlóhoz annyit tennék hozzá, hogy ők nyelvészek, mi pedig beszédkutatók vagyunk. És ez nagy különbség.
A kettő nem dolgozik együtt?
Dehogy nem. Hát a beszéd az a nyelvnek az elsődleges megjelenési formája, hiszen mielőtt még írni tudnánk, már beszélni tudunk. Ugye egy-két-három éves kisgyerek is tud beszélni, írni azért még el kell hozzá általában 1-2 év. És pont ezért ez a kérdés nagyon bonyolult és nehéz, és igazából annyit tennék hozzá, hogy nem kell azért félni, hogy lesz itt olyan robot hamarosan, aki mondjuk minisztránsként tudna közreműködni, mert ha elolvassuk az ön szövegét, ott van benne, hogy a háttérben ott van egy ember, aki irányítja a robotot. Tehát a robot tulajdonképpen csak végrehajt emberi utasítást.
Igen, és igazából a kínai robot. Úgy a kínai mondogat, robot, hogy igen. Egy emberben vannak a szenzoros érzékelők.
Hát akkor is nálunk csak zugligeten maximum fiú minisztráns robot jöhet szóba, mert nálunk lány minisztráns nem minisztrálhat.
Én amúgy is egy kicsit meg vagyok ütközve, hogy lehet, hogy nő a robot, tehát lemaradnak a férfiak, kérem szépen, egy keret van egy férfi is mellé rakni.
Igen, hát ez felvet mindenféle esélyegyenlőségi kérdést is, de ebben nem menjünk bele, szerintem. Tehát ezzel az SMS-sel végül is meddig jutottak? Tehát sikerült ezt az újítást, vagy feltalálást, vagy kutatási eredményt értékesíteni?
Igen, ez már 10 évvel ezelőtt SMS Mondó néven egy szolgáltatása volt a T-Mobile-nak, az akkori T-Mobile-nak, és egy ideig működött. Hát ez egy érdekes kérdés, de szerintem most nem érdemes mélyen belemenni, hogy miért maradt abba ez a szolgáltatás. Egyébként az SMS diktálást azt most már jó néhány telefon is támogatja a magyar nyelvre. Nyilván azok viszonylag nagyon rövid üzenetek, és ezért ez jobban kezelhető. Fura módon egyébként azóta sincs tudomásom szerint magyar nyelven egy megfelelően jól használható SMS, illetve üzenetfelolvasó alkalmazás, hiszen ma már nem csak SMS-t használunk, a fiatalok azok inkább valamilyen üzenetkezelő, Facebook, vagy Messenger, vagy akármilyen egyéb eszközt. Tehát nincsen igazából erre a mai napig sem megoldás, ez egy fura helyzet, hogy ilyen-olyan dolgok, amik úgy félig meddig működnek, olyanok vannak, de amit mondjuk én nyugodt szívvel ajánlanék saját magamnak, olyan nincs. Mert rosszkor szólal meg, amikor nem kéne, akkor is megszólal, és hát ebben egy nagyon kézenfekvő dolog van, például egy üzletember autózik a partnerével, és hogyha hirtelen egyből felolvassa a rendszer az SMS-t, ami mondjuk a köztük levő kapcsolatra vonatkozik, üzleti kapcsolatra, akkor nem biztos, hogy olyan boldog lesz, hogy egyéb ilyen kellemetlen helyzetekről ne is beszéljek. Tehát,
valaki instruálja a távolból, és akkor...
Igen, ezért nem véletlen, ezért terjesztettük ki a laboratóriumunk nevét arra, hogy intelligens interakciók.
Tudja, tehát, hogy mikor szólalhat meg magyarul?
Igen, tehát hogy ahhoz az adott helyzethez, adott feladathoz illeszkedő módon oldja meg valamilyen műszaki megoldás a problémát. De nagyon sokszor találkozunk ezzel, hogy azt mondják, hogy ott van, és miért nem használod. Hát azért, mert senki se fog egy 500 oldalas kézikönyvet elolvasni ahhoz, hogy ilyen vagy olyan szoftvert használjon. Van egy ilyen tárgyunk egyébként, hogy embergép interfész. Ennek a kiterjesztése tulajdonképpen a ember-robot interfész. És ott kimondottan erősen tanítani kell a hallgatókat arra, hogy igen, végső soron minden műszaki eszköznek az embereket kell szolgálni, és hogy az ő számára mennyire hasznos és könnyen kezelhető, de egyébként egyszerű megkérdezem a hallgatókat, például, hogy hajlandó-e egy percig tanulni egy okostelefonos, androidos vagy iPhone-os alkalmazást. És mondjuk a 90% azt mondja, hogy nem. Körülbelül maximum fél perc az az idő, amit arra szán, hogy eldöntse, hogy most ez elég jó neki, hogy fog vele foglalkozni még, vagy pedig többet nem. Tehát úgy kell megcsinálni, hogy az a fél perc az elég vonzó legyen. Nyilván ez önök nagyon jól tudják ezt, mint rádiósok, hogy egy műsorban valószínű belehallgatnak az emberek, azok se töltenek sokkal több időt azon a
műsoron. Az elején kell az érdeklődést felkelteni, hogy...
Na most itt azért azt mondanám, hogy amit előbb hallottunk, a figyelem megoszlása, megosztása az nagyon veszélyes, rossz döntéseket hozhatunk, hogyha túlságosan szétszórt a figyelmünk, tehát nem érdemes annyira rohanni. Ezek az újabb és újabb applikációk nagyon jók a vállalatnak, amelyik eladja, és profitot csinál belőle, de nem biztos, hogy a használójának annyira előnyösek, mert hát hallottunk itt egy pár lehetséges negatívumot, de ezen felül is, hogyha ilyen negatív nincs, akkor is a figyelem állandó megosztása felületessé teszi az embert, nem megy bele mélyebben a dolgokba, és ennek következtében sorozatba hozhatja a rossz döntéseket.
Így van.
Engem még az érdekelne, hogy hát ugye hogyan kapcsolódik maga a meglévő robottechnika a virtuális valósághoz, mert itt is van egy átkötési pont, én úgy érzem, hogy óriási lehetőség van ebben is.
Így van. Hát ugye az Avatar filmről beszéltünk, az egy jó példa erre, hogy mikor három dimenzióban nézi az ember, akkor azért nagyon nagy hatással tud lenni ránk. Az is igaz viszont, hogy ugyanakkor igen nagy kognitív terhelést is jelent. Tehát nehezen tudom azt elképzelni, hogy valaki mondjuk 16 órán keresztül ilyen virtuális térben mozogjon, mert végső soron arról van szó minden ilyen virtuális megoldásnál, hogy becsapják az emberi érzékszerveket. Nyilván tökéletesen nem tudja becsapni, és ezért valami kognitív diszonancia mindig megjelenik ennek kapcsán, és ez egy nagyon nagy terhelés az ember számára. Tehát és ezért van az, hogy egyébként a virtuális avatároknál jobban kezdik szeretni a gyakorlati felhasználásokba ezeket a fizikailag létrehozott robotokat.
Érinthető, mert érinthető ő is tud érinteni, és nincs, igen.
Tehát a szemem számára nem csapódok be, mert valóban fizikailag ott van, megfogható, látható. Jobban be lehet állítani a méretét, tehát például a gyerekek számára egy kisebb méretű robot sokkal jobban elfogadható, mint egy nagy, amire föl kell néznie. Ugye ezt ismerjük, hogy a kisgyereknek a nagy kutya nagyon ijesztő, és a kicsi kutya az elfogadható. Hát így is szoktam mondani tulajdonképpen, hogy a robotok előbb-utóbb olyanok lesznek, mint a házi állatok, és ennek megfelelően kell őket kezelni.
Pontosan erről szerettem volna beszélni. Visszatérve még a nyelvre, vagy a nyelvfelismerésre, vagy a kommunikációra, önök felhasználják az etológia eredményeit is. Tehát tulajdonképpen az ember-robot relációban az ember-állat relációnak az eredményeit a kommunikációban. Ezt hogy sikerül? Igen, ez végül is a robot úgy működik, mint hogyha az ember a kutyával érintkezne, vagy a macskájával?
Hát azért ebből még bőven van mit kutatni és alakítani. Volt egy ilyen projektünk, ahol ebben gondolkoztunk, és próbáltuk ennek a, mondjuk így a fogalmi hátterét kialakítani. És abból indultunk ki, hogy általában a gépeknek a kezelése, egy egyszerű mobiltelefonnak a kezelése, az nagyon sok ember számára jelent nehézséget. Pedig viszonylag egyszerű funkciókról van szó. És ehhez képest ott van egy viszonylag összetettebb eszköz, mint mondjuk egy kutya, sokkal bonyolultabb funkciókat lát el, mint el egy telefon, és mégis egy 3 éves gyerek tudja kezelni.
És gondoskodni kell róla, még a telefonról csak a feltöltés, vagy gátyacsere, hát, vagy egyebek.
Igen, van ott, volt
meg,
ott a magocsi.
Megvakarni a fületövét, tehát a robotnak nem tudom a fületövét megvakarni.
Hát meg tudja, csak nem biztos, hogy hat rá.
Így van.
Hát ezek azok a dolgok, amik miatt itt még nagyon sok kutatásra van szükség. Egyébként az látszik, hogy, és én ebben hiszek, hogy ilyen nagyon általános szélú, úgymond mesterséges intelligencia rendszereknek még nagyon sokáig nem lesz realitása. Nem lesz igazán jól használható, mert mindazt a sok bonyolult dolgot, amit mi is éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül tanulunk, azt nem fogjuk tudni egy gépi rendszerbe betenni. Most nagyon divatos ugye ez a Big Data nevű fogalom, meg hogy statisztikai feldolgozás, a többi, de hát hiába tesznek be az én életemből mondjuk több tízezer órányi hangfelvételt egy rendszerbe, és rátanul arra a statisztikára, a fontos döntések sokszor egy pillanat alatt nagyjából esetleg attól függetlenül, vagy annak egy nagyon pici része alapján történnek, és ezeket nem tudjuk ma még modellezni. Tehát a statisztika ebbe teljesen félrevezető. Tehát az a jó, például én nagyon-nagyon szeretném, hogy ebből a projektből valami legyen egyébként, ez a csontvelő transzplantációs gyerekeknek,
igen,
a támogatása robottal.
Igen.
De ez egy jó példa, László, hogy egy diák, igen, projekt keretében megvizsgáltuk, hogy ezt lehet-e, vagy hogy lehet használni, és kiderült, ugye a gyerekek szeretik, hogy pont akkor a robot, szeretik azt, hogy valamilyen interakciót kezdeményezett vele a robot.
Ez úgy ápolásban segít, vagy kiegészít?
Hát segíthetne. Vagy... Tehát ez igazából, igen, egy kísérleti projekt volt, ami jellemző, tehát az ilyen előremutató témákra, mondjuk ma Magyarországon nem nagyon tudok finanszírozást keríteni, sajnos ez a helyzet. Európai Unióban se.
Igen. Egy csontvelő átültetéses gyereknek milyen speciális gondoskodásra van szüksége?
Hát éppen erről gondolkoztunk, hogy egy korábbi projekt kapcsán, pont az etológia, etorobotos projekt kapcsán szertettünk egy robotra, hogy lehet egy robotot Magyarországon értelmesen használni. Ugye nyugaton mondják, hogy hát az idős embereket támogatja. Hát azért úgy gondolom, hogy egy 12.000 eurós robotot kevesen fognak az idős emberek otthon használgatni, tehát elkezdtem gondolkodni, mi lehet az a szenárió. És hát abban gondolkoztam, hogy hát biztos az egészségügyben, ahol valami nagyon komoly probléma van, és ahol egy napnyi kezelés is nagyon sokba kerül, hát ha ott lehet valamit támogatni, és így találtam rá a Szent László kórházba. van egy ilyen gyerek csontvelő transzplantációval foglalkozó osztály, akik nagyon innovatívak, nagyon szuper eszközöket összeszedtek ott, és ők nyitottak arra, azt mondták, hogy ha egy kicsit is segíti a gyógykezelést a robot, akkor ők szívesen együttműködnek velünk. És ez egy jó példa, hogy nem mi kezdtük el kitalálni, hogy mit csináljon a robot, hanem leültünk az orvosokkal, az ott dolgozó pszichológussal, hogy mi lenne az a helyzet, amikor a robotnak haszna lenne. Ugye kiderült, hogy egy gyerek ott 6 négyzetméteren van, körülbelül 80-130 napig. Tehát tessék ezt elképzelni, hogy több mint 3 hónapig 6 négyzetméteren steril környezetbe ott kell lenni. Hát én mondjuk ebbe a helyiségbe körülbelül ilyen 6 négyzetméter, valószínű, hogy egy másfél órát kibírok, de többet biztos nem. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, ami érzelmileg, fizikailag közbe kap gyógyszert, stb. Nagyon megterhelő. Ugye leépítik az immunrendszert, kicserélik a csontvelőt, visszaépítik az immunrendszert, ugye ez a folyamat, és persze ebben nagyon sok rizikó van.
Tehát és ebben, kvázi egy játszótárs lenne ez a
ebben robot? Ez volt a koncepció, hogy ez egy nagyon jól, tudományos szempontból jól kontrollálható dolog, mert nincs nagyon sok változó paraméter, azaz egy gyerek van ott, nyilván ő maga változik, meg gyógyszert kap, meg emberekkel, meg stb., de mégiscsak egy gyerek van, viszonylag kevés ember megy oda be, orvosok, nővérek, családtagok, esetleg segítők.
Tehát, hogy ne épüljön le az a gyerek.
Igen, majd. Igen, de tudományos szempontból, hogyha itt mondjuk egy kognitív modellezést szeretnénk csinálni, akkor nem több száz vagy több ezer emberrel kell foglalkozni, hanem legfeljebb 10-20 embert kell annak a robotnak felismerni, kell megtanulni, hogy abba az adott szituációba hogyan viselkedik, és hogy lenne helyes, vagy hogy lenne jó, hogy ő hogyan viszonyuljon az egyes szereplőkhöz, meg a gyerekhez. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon jó helyzet lenne, de hát ott tartunk, hogy egyelőre még ez, mint tudományos koncepció szerintem világszínvonalú, de hogy emögé finanszírozást oda tegyünk, Magyarországon ez sajnos nem megy. Tehát egyelőre az van, hogy egy diák, lelkes diákkal ezt elindítottunk, illetve Zainkó Csaba kollégámmal, aki tulajdonképpen ennek az egész témának a atyamestere, csak most ő éppen órát tart, és ezért én őt helyettesítem itt. Vele próbálunk valamit emögé összerakni. Tehát van egyszer egy mondjuk így innovatív megközelítés, meg ötletek, és utána a másik, hogy a gyakorlatban mit tudunk csinálni. Hát majd meglátjuk.
Gyakran találkoztunk azzal is, vagy találkozunk én legalábbis az ügyintézés, telefonos ügyintézés. Az ember haja kezd égnek állni, amikor mondja, automata válaszol, nyomja be ezt a gombot, azt a gombot, nem jutok egy élő emberhez, aki az ügyemmel foglalkozna. És idő telik el, még kapcsolnak valakit, addig rengeteg gombot kell nyomogatni, és idő megy, és semmi nem történik, és ideges az ember. Legalábbis én. Tehát most már úgy beletörődtem, hogy ez van legtöbb helyen, de ezt hogy lehet neki küszöbölni? Hogy lehetne azért emberközpontú, anélkül, hogy túl sok pénzbe kerüljön a humán munkaerő egy vállalatnak, ami ügyintézést folytat, tehát a lakossággal van kapcsolatban. Hogy lehetne ezt robotosan megoldani, de úgy, hogy mégis emberközpontúnak tűnjön?
Emberekkel. Tehát itt a robotoknak egy óriási veszélye van, elveszi az emberi munkát. És az azért baj, mert egyrészt ugye haszontalannak érzi magát az ember, másrészt pedig lecsúszik anyagilag is bizonyos mértékig. Tehát azokat az óriási különbségeket, amik többek közt abból is származnak, majd később még inkább fognak származni, hogy bizonyos tulajdonosok rendelkeznek a robotokkal, és begyűjtik az összes profitot, amit azok termelnek, mások meg nem rendelkeznek ezzel, ezt kéne csökkenteni, és én azt mondom, hogy sok mindent inkább emberekkel lenne érdemes csináltatni, akkor is, hogyha a robot képes arra a munkára. Abban a pillanatban megoldódna például ez a kapcsolgatás is, hallana emberi hangot az ember, és hogyha egy kérdést föl tudok tenni, az százszor többet ér, mint akárhány gomb megnyomása.
Igen, csak már annyira specializálódtak a különböző problémák egy ügyintézésben, hogy arra nagyon sok ember kell valóban, hogy tehát az, akivel először beszél valaki, az nem biztos, hogy el tudja dönteni, hogy az adott probléma, mert csak egy ember hibákkal.
Igen, valahol én a két álláspont közé szeretnék helyezkedni. Jó néhány olyan funkció van, amire szoktuk is ezt mondani, hogy egy-egy munkavállaló humanoid robotként viselkedik. És ez bizonyos speciális esetekben mondjuk megváltozott munkaképességű, vagy szellemileg visszamaradott emberek számára, ez lehet, hogy egy alternatíva, hogy valamit tudjon csinálni, ne otthon üljön. De azért szellemileg gépemberek számára ez nagyon megnyomorító is lehet. Igazából ezekre a helyzetekre nagyon jól lehet ma már automatizált megoldásokat csinálni, léteznek is ilyen megoldások, néhány helyen működnek is. A kérdés az persze, hogy milyen a szabályozás egy adott országban, hogy mennyire, és milyenek a felhasználók, hogy mennyire várják el a cégektől, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtson. Tehát ha az a cég, akinél egy viszonylag egyszerű problémához 15 gombot kell megnyomni, és 626 üzenetet meghallgatni, ha ő kapná a reklamációkat folyamatosan, vagy esetleg benne lenne a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság minőségi elvárásaiba, hogy ilyesmi ne történjen, akkor az a cég alkalmazná azt a technológiát, ami rendelkezésre áll. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát. Megoldottuk már 10-valahány évvel ezelőtt azt, hogyha beüti az ember a telefonszámot, akkor fölolvassa az előfizető nevét és címét a gép, és valószínű, hogy érthetőbben, mint egy átlag bemondó. Ez egy nagyon mechanikus dolog, és egy embernek ezt nagyon nehéz csinálni. Vagy ilyen nagyon egyszerű kérdéseket meg föl lehetne tenni, hogy nem megy az internet. És akkor fölteszik általában ezt a kérdést, hogy betetszett dugni a 220 voltba dugót, és körülbelül ezzel lehet, hogy a problémák 20-30%-át elviszi. Most ezeket a dolgokat meg lehetne oldani, és akkor a kezelő értelmesebb dolgokat is csinálhatna, amikor megkérdezhetné, hogy igen, én látom, hogy ön most ennyi forintot fizet a számláján, tudunk helyette egy másik szolgáltatást adni, ami sokkal érdekesebb szolgáltatás, és csak 10 forinttal kerül többe, vajon, és akkor egy ilyen jellegű meggyőző tevékenységet, ami a cégnek is jó, végezhetne a dolgozó, és az ő számára is érdekesebb lenne. Tehát itt megint csak ez a probléma van, hogy professzor úr mondott, hogy a befogadás kérdése, a új technológia befogadása, és hogy ezt mennyire segíti elő az a szabályozási környezet, illetve hát valamilyen szinten a média is, tehát hogy ne csak a mondjuk nagyon felszínes dolgokkal foglalkozzunk, hanem tudják az emberek, hogy mi az, amit a technológia tud nyújtani, és követeljék azt meg a szolgáltatójától, hogy igen, mondjuk egy egyszerű példát szoktam erre mondani, hogy ugye ilyen néha nagyon értetetlen hadaró akármilyen felvételek vannak, meg ezek az utasítások se egyértelműek, hogy mit kell csinálni. Ezt részének tekintem mondjuk egy akusztikai arculatnak, ami egy vállalatnál van.
Igen, ez is az ön fogalma.
Igen, ezt nagyon szeretem terjeszteni, mert ugye vizuális arculat létezik.
Logók,
és a logók, egyebek, és ugye odafigyelünk, hogy a névjegy az minél szebb papírra legyen nyomva, hogy a szóróanyag az jó minőségű papír legyen, és így tovább. Pedig, hogyha WC-papír minőségre nyomtatnák, akkor is el tudnánk olvasni. Funkcionálisan úgy is meg lehetne oldani. Mégis teszünk azért, hogy jobb legyen. A vizuális szinten sokkal komolyabb az igényesség, mint mondjuk így az akusztikai szinten, azt is szoktuk mondani, hogy a felhasználó barátság szintjén. Erre egyébként már tulajdonképpen szabványok is léteznek, ami azt szabványosítva van az, hogy kell megcsinálni egy szolgáltatást úgy, hogy ez a felhasználó számára a lehető leghatékonyabb legyen. Az egy más kérdés persze, hogy ezeket ki alkalmazza.
De ugyanakkor azt is megfigyeltem, hogy van cég, készakarva nem mondok neveket, akik használják ezt a robot technológiát az ügyintézésben, de ugyanakkor viszont robot hívja fel az embert, hogy pontozza az ügyintézőt, akivel beszélt közben, tehát eljutott végül a végponton egy ügyintézőhöz. A sok nyomogatás után, és nem a robotot kell pontozni, hanem az ügyintézőt. Mert a robot az nem intéz semmit.
Hát,
a robot az ide-oda irányítja az embert.
Hát ez az, ami ma már egy abszolút elavultnak számító technológia.
De ezzel találkozunk a hétköznapokban.
Igen, megint csak arról van szó, hogy mi az, amit ugye szokták mondani, hogy a média a negyedik hatalmi ág. Hát itt van egy nagy lehetőség, hogy az embereket betudatosítani, hogy igen, az, hogy nyom meg az egyes gombot, kettes gombot, hármas gombot, ez egy elavult technológia, már legalább 10 éve elavult, meg tudnák ezt oldani a cégek, hogy én azt mondom, hogy számlapanaszom van.
És akkor kapcsolják,
és föl tudják ismerni, hogy számláról van szó, hogy panaszról van szó, és hogy akkor kapcsolhatják azt az ügyintézőt, aki pontosan föl tudja venni, hogy most akkor pontosan mi a problémája, stb., mert ezt már valószínű, hogy géppel már nehezebb lenne föloldani, tehát egyszerűen csak ezt a feladat irányítást.
Le lehetne rövidíteni.
Ezt nagyon le lehetne rövidíteni, és teljesen természetes felületté lehetne tenni, csak elő kéne írni a cégeknek, hogy tessék befektetni. Tehát azt mondja a számomra is, én mondok egy sokkal egyszerűbb példát. Ugye a hangpostát, ha elérjük, azt mondja, hogy elérte a hangüzenet szolgáltatást az 1-5-3-2-7-6-4-1 számon. Ugye a magyar ember így nem beszél, hanem azt mondja, hogy 316-622-31, vagy valami ilyesmi. Mondtam a cégeknek, de hát miért nem csinálják meg, ez nem egy nagy műszaki feladat, hogy ez rendesen legyen megoldva, azt mondja, hát amíg az ügyfeleknek ez így jó, addig neki jó, mert ő nem fog egy fillért se kiadni addig. Tehát itt megint csak vissza hullik ránk, mint felhasználókra, állampolgárokra ez a felelősség, hogy igen, tessék igényesnek lenni, tessék bombázni a cégeket, hogy ezt jobban kéne csinálni.
Ezt azért bontottam ki jobban, vagy azért kérdeztem rá jobban, hiszen ezzel mindannyian találkozunk, ezzel a problémával a mindennapi életünkben.
Na most van egy további probléma is, ugyanis sajnos manapság egyre többen maradnak le valahogy a világtól, és a megfelelő intelligencia szintet nem érik el 1000 millióknál fogva. Ezeknek szerintem problémát okozhat az, hogyha digitalizálni kell a kérdésüket. Tehát, hogyha nem tudja egy kicsikét ködösen megfogalmazni, amiből azért egy ember villámgyorsan kihámozza a lényeget, akkor föl se tudja tenni a kérdést. Ott áll bénán a nyomógombos készülék előtt, és akkor most melyiket nyomjam be? Most nekem, én magam is néhányszor ezzel szembesültem, mondjuk az OTP-ben, hogy akkor most akkor nekem, ha kötvényt akarok venni, akkor befektetéshez kell, vagy pedig a számlához kell menni, vagy nem tudom én, mihez kell menni.
Igen, ez a banki cédulák pontosan nem olyan egyszerű eligazodni ebben a világban, de ez egy újfajta intelligencia, amit a mostani, tehát ez a Z generáció, a legújabb generáció, úgy nevezik, azt hiszem.
De már biztos van utána C, meg K, meg P, meg
amire azt mondják, hogy a Menza a felmérések alapján, hogy nem elég intelligens, de másban intelligens. Tehát, mint amiben mi több évtizedes tanulás, tehát több évtizeddel ezelőtti tanulásban eljutottunk, és azt akarjuk számon kérni, de ez egy más adás, ez egy másik adás, de itt professzorok ülnek a diákoktól, amiket mi tanultunk, és amikben mi vagyunk jók, de amiben meg ők jók, ott mi vagyunk bevándorlói szinten.
Van nagyon érdekes, hogy a robotokat kell tanítani viselkedésre, nekem az jutott eszembe, az embereket is kéne.
Hát most az utolsó témakör az az etikai témakör lesz, hogy milyen etikai kérdéseket vetnek fel a robotok. A Bibliában Isten megteremtette az embert, először ugye férfiként, van egy olyan szakasz, hogy férfinak és nőnek, tehát hogy esetleg egyben volt a két minőség, és utána pedig a férfinak segítőtársa volt szüksége, és megalkotta a nőt. Most pedig ott tartunk, hogy utána lettek háziállatok is, amik segítették az emberpárt, most pedig ott tartunk, hogy segítségül robotok jönnek a férfi és a nő számára, tehát egy újabb lénycsoport, amik nem élő lények, hanem mesterségesen kitalált lények. De ezekre is volt már példa, ahogy a tanár úr említette, a Kempelen Farkas, aki ezzel foglalkozott a 18. században, de még korábban a egyes zsidó rabbik és kabbalisták a gólemnek a létrehozásával, E.T.L. Hoffmann pedig misztikus irodalomnak nagy alakja, a német alakja, megalkotta az Olimpia babát, mint táncoló robotlányt, aki elcsábította a fiatal embereket olyan módon, hogy beleszerettek, mert gyönyörűen énekelt és táncolt és mozgott, és utána rá kellett jönni, és ez egy nagy tragédiát jelentett, hogy ez nem egy élő lány, és nem várhat tőle érzelmeinek a viszonzását. Tehát ez az egyik oldala, ami hát megkérdőjelzi, hogy jó ötlete, mert az ember mindig társat keres, és a robotban is előbb vagy utóbb társ lesz. Tehát ez a társas lény, ez az zoon politikon, ez, ahogy Arisztotelész mondta, ezt nem tudja az ember megváltoztatni. Óhatatlan, ahogy a kisgyereknek a kórházba társ kell, ugye az volt a pozitív példa. Önök hogy látják, hogy etikailag milyen irányba megy ez a robotkutatás?
Hát én nagyon óvatos lennék, tudnék, nincs elég időnk, iszonyatos tempóban fejlődik a tudomány, és nem tudunk fölzárkózni ennek a megemésztésével, ha szabad ezt a szót használni. Hozzá kéne igazítani tulajdonképpen a világlátásunkat is ehhez az iszonyú tömegű újdonsághoz. Egyébként ez a fajta aberráció, nem tudok más szót használni, hogy egy robotba szerelmes valaki, ez Japánban már egy millió embert érint állítólag, akik fél évig, egy évig nem lépnek ki a szobájukból. Oda hozzák az ételt, ott alusznak mindent, ott csinálnak, mert ők kizárólag az internettel vannak kapcsolatban. Emberhez nem szólnak.
Hát, sajnos ez a mostani nemzedéket valamiképpen ez a képernyő, mint bálvány foglyul ejtette.
Ez egy kicsit más dolog azért, mert ugye az internet, tehát mint robotot tekinteni, az egy erős általánosítás, mert ő még nem robot, illetve hát ott emberekkel is lehet kapcsolatban, csak éppen az interneten keresztül, és nagyon egyetértek azzal, amit az atya mondott, hogy a személyes kapcsolat az nem helyettesíthető egy gépi megoldással, még akkor sem, hogyha videótelefonon keresztül társalgunk, nem véletlen, hogy ugye professzor emlékszik erre, hogy néhány évtizeddel ezelőtt óriási várakozás övezte a videokonferenciáknak a megoldását, hogy tulajdonképpen az üzleti utazásokat meg lehet szüntetni, mert mindent meg fogunk beszélni ezekkel az infokommunikációs megoldásokkal. És hát ha megnézzük, nem szűnt meg, miért nem? Mert nagyon sok olyan, mondjuk ezt
szokták, a paralingvisztikai hatás, nem
a folyosói megbeszélésről van szó, hanem amikor személyesen vagyunk, és én látom a másik embernek a tekintetét, a testbeszédét, a minden egyébét, adott esetben mondjuk a szagát is érzem, mert az is lehet egy... Tehát sok olyan dolog van, amit nem lehet kiváltani, most a folyosói beszélgetéstől eltekintünk, mert azt nyilvánvalóan nem tudja kiváltani egy infokommunikációs megoldás. Tehát itt is én úgy mondanám, hogy a robot is egy újabb eszköz, ugyanolyan eszköz, mint a számítógép, az atombomba, vagy atomtechnológia, amit lehet bármire használni. Egyébként már jó néhány évvel ezelőtt megjelent erről egy PhD disszertáció, az interneten találtam egy ilyet, hogy a robotok, mint az emberek szexuális társai. Tehát nyilván ez aztán igazi aberráció, és ebből valaki, volt olyan egyetem, ahol PhD disszertációt tudott írni, ezzel nem
de
lehet mit csinálni.
Van egy közös etikai norma, hogy ezt nem szabad.
Dehogy nem, már léteznek már ilyen termékek. Tehát léteznek ilyen termékek.
Én a legnagyobb erkölcsi problémát, vagy hát egyáltalán etikai problémát abban látom, hogy eleve már most ott tartunk, hogy egymásra nincs időnk. Tehát a normális emberi életvitelhez, tehát családok ettől szenvednek, hogy se a gyerekre, se a házastársra nem jut idő. Na most egy ilyen újabb technika, vagy technológiai vívmány, hát az még több időt el fog venni az embertől. Tehát én nagyon attól tartok, hogy akkor inkább a robottal lesz több időt, mint a saját családjával.
Igen, ez is fönnáll. És legutolsó kérdésként a professzor úr személye is nagyon érdekes, mivel mi hit és tudás műsor vagyunk, ugye alapító szerkesztőnk úgy határozta ezt meg, Golyák János atya még annak idején, hogy a hit és tudomány párbeszéde, a hit és tudomány egymás segítése, mint két szárny együttműködik, és a professzor úr ennek példája, hiszen itt van előttem egy könyve a magyar beszédről, amit írt közben, szerkesztett 700 oldalas mű, de emellett egy hívő református keresztjén embert is üdvözölhetünk, akinek ez a hite, ez milyen kapcsolat, tehát a tudományos életét segíti, vagy hátráltatja, korlát vagy szárny?
Hát nyilvánvaló, hogy szárnyalás, persze, és ez egy kegyelmi állapot, hogy az ember az Isten ismeretére, személyes ismeretére eljuthat. Egy régi és egyértelmű mondás szerintem, hogy a hittel a hitetlenség nem fér össze a tudással meg a tudatlanság, tehát ezek független területek. Lehet találni olyan hívő embert, aki tudatlan, és lehet olyan tudatlan, aki hitetlen, tehát ezt szépen bárhogy lehet kombinálni. Én úgy gondolom, hogy igazából a hívő embernek az a nagy segítség, hogy a hit azért alázatra tanít, hogy nem én döntöm el, hogy mi jó, meg ki jó, meg hogy van, hanem majd az Úristen ezt eldönti, és hogy korlátozottak a képességeim, bűnös ember vagyok. és ez talán segít abban, hogy amikor valamilyen műszaki megoldáson töröm a fejemet, akkor ne gondoljam azt, hogy most én vagyok mindenkinél az okosabb, és próbáljak meg közösséget építeni, ugye ez is hozzátartozik, hogy a hívő ember élete az közösségbe zajlik, nem pedig egyénként. És hát itt a könyvnél is fontos azért megemlíteni, hogy mi csak szerkesztettük ezt Olaszi Gábor kollégámmal, de mögötte 18 embernek a közreműködése van ott, tehát van egy olyan csapat mögöttünk, akiknek köszönhetjük azt, hogy én most itt beszélgethetek, de hát nyilván egyszerre 18-an nem tudnak itt megszólalni. De mögött ott van, hogy egy közösség működik, és én úgy gondolom, hogy mindenhol akkor lehet igazi eredményekre jutni, főleg a mai nagyon összetett körülmények között, amikor az ember társakat keres, együttműködést keres, és egy közös célért dolgoznak.
Kedves hallgatóink, legyen ez a végpontja a beszélgetésünknek. Köszönöm szépen dr. Németh Géza tanár úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és tanúságtételt tett hitéről, munkájáról, reménységet adott, hogy ebben a túl mesterséges intelligenciára épülő virágunkban, ahol elmagányosodnak az emberek, mégis lehet úgy mozogni, hogy emberségünket nem tesszük félre, hanem megmaradunk embernek, közösséget szerető embernek. Köszönöm szépen a társszerkesztőinknek, Nárai Szabó Gábor akadémikusnak és Bodor György atyának azt, hogy velünk volt, és kibontották az emberi robotokról szóló kérdést. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség!
Hit és tudás.
A Mária Rádiót adományaikkal a következő módon támogathatják. Csekkes befizetéssel, melyhez a szükséges sárga szelvény a Mária Rádió szerkesztőségében igényelhető a 061-373-07-01-es telefonszámon, valamint a promocio@mariaradio.hu e-mail címen. Kérjük, hogy a csekken jól olvashatóan tüntesse fel nevét, lakcímét és adóazonosító számát. A posta a csekk fénymásolatát küldi el könyvelésünknek, és ez nehezebben olvasható, mint az eredeti csekkszelvény. Banki utalással adományt a Mária Rádió Közhasznú Egyesület számára küldhet, mely számla száma a következő. 109 18 001, 6 darab 0, majd 69, 123, 10, 0, 0, 0. Kérjük, hogy a banki utalás közlemény rovatában adja meg adóazonosító számát és lakcímét is, mivel a bank ezeket az adatokat nem közli. Amennyiben külföldről szeretné támogatni a magyarországi Mária Rádiót, keresse a külföldről történő támogatás részleteit a www.mariaradio.hu honlapon.
A Mária Rádió gyermekmagazinja önkéntes munkatársakat keres. A Mária Rádió tervezi, hogy negyed évente pároldalas gyermekmagazint jelentet meg óvodás és általános iskolás kisgyermekek számára. Várjuk olyan emberek jelentkezését, akik ismerik a mai óvodás és alsó tagozatos korosztályt, szívesen írnak és rajzolnak kisgyerekek számára, és akiket érdekel a magazinnal való, akár csak online történő hosszabb távú együttműködés. Önéletrajzaikat a gyermekmagazin@mariaradio.hu e-mail címen fogadjuk.
Bűnömet, a szemetben látom az arcom. Tagadtam minden szóban és féltem. Háromszor megbocsátod, háromszor s már nem látod Bétkem. Lemostad bűnömet, béke lett minden harcom. Úgy fájt, úgy égetett a bűnös hív nagyon, sebeddel gyógyít hívgalom. Szeretlek Jézus, országod közénk jön ma el. Szeretlek Jézus, ha sötétben járunk, te vagy nekünk a jel. Szeretlek Jézus.
Programajánló.
Máriás Péter és barátai október 16-án pénteken 18 órakor a Szentendrei Ferences Gimnázium kápolnájában lépnek fel. Helyszín: Szentendre, Áprili Lajos tér 2 szám. Belépés díjtalan. Máriás Péter és barátai szeretettel hívnak és várnak mindenkit a koncertre. Budapesten a Jezsuita Párbeszéd házában havonta tartanak megbeszélést a cigány pasztorációs műhely keretében. 8. kerület, Horánszky utca, 20 szám, Muzslai terem. A következő alkalom október 29-e csütörtök, 18 óra. Meghívott vendégek: dr. Ber Miklós, váci megyés püspök, dr. Székely János, esztergom budapesti segédpüspök, dr. Deák Imre, kabinetfőnök. A budaörsi Szent Demeter kórus a névadó napja alkalmából kórusfesztivál tart október 17-én szombaton 14 órától a budaörsi evangélikus templomban, Szabadság utca 75 szám alatt. A kórus egyúttal fennállásának 5. évfordulóját is ünnepli. A Szent István Alapítvány október 16-án 19 órakor jótékonysági koncertet szervez Harcsa Lajos emlékére, Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint és Szöldényi Nagy Enikő fellépésével a Budakalászi Szentkereszt felmagasztalása templomban. Helyszín: Budakalászi Katolikus Templom, Ady Endre út 1 szám. Szeretettel várják az érdeklődőket. Érden az Érzék, azaz élő rózsafűszér zarándoklatot tartanak a városért, az érdi családokért és a környező településekért október 17-én szombaton. A zarándoklat teljes hossza 17 km, de rövidebb szakaszokban is lehet csatlakozni a zarándokok csoportjához. Az áró szentmisét 17 órakor az Ófalui Szent Mihály templomban Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök vezeti. A hagyományos római rítusú hívek zarándoklatára kerül sor Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen október 17-én szombaton. A 12 órakor kezdődő szentmisét Varga Lajos váci segédpüspök celebrálja. Avilai Nagyszent Teréz születésének 500. évfordulója alkalmából Udvardi György püspök ünnepi szentmisét celebrál a magyarszéki Mindenszentek Kármelita kolostorban október 15-én csütörtökön 17:30-kor. A szentmise előtt 16:30-tól vesperást imádkoznak. Szent II. János Pál emlékkonferenciát szerveznek Kecskeméten október 16-án pénteken 9 órai kezdettel. Előadók lesznek többek között. Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Juhász Judit szóvivő, Éva Filipjak, Vadovice volt polgármestere, dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti társ székesegyház érseke. Közreműködik a Kecskeméti Kodályiskola. Berec skolasztika nővére emlékező gyalogos zarándoklatot tartanak október 17-én szombaton. Reggel 8 órakor gyülekeznek a Kiskunfélegyházi templom előtti téren. A program ajánlatot Torra Erzsébet szerkesztette, a virtuális plébánia hírporta, valamint a Magyar Kurír internetes hírportál alapján, amelyet Tariné Murány Erik olvasott fel. Köszönjük figyelmüket!
Programajánló hangzott el.
Hírpercek.
Templom épül Egyiptomban a bibliai vértanúk tiszteletére. Az egyiptomi katolikus egyház szóvivője az Asia News hírügynökségnek adott interjújában örömmel számolt be arról, hogy Al-Sisi, az egyiptomi arab köztársaság elnöke engedélyt adott a lefejezett líbiai vértanúk emlékének szentelt templom építésére, amely Kairótól délre a kopt vértanúk származási helye közelében lesz. Az építés költségei megközelítőleg 1,1 millió euróra tehetők. Pozitív üzenet ez az egyiptomi elnök részéről, és erős jele annak, hogy az ország kormánya elítéli a diszkriminációt, hangsúlyozta a szóvivő. Pár lépésre a Vatikántól nyílt meg október 7-én a 34 férfi befogadására alkalmas szálláshely. A jezsuiták bocsátották rendelkezésre az épületet, Teréz anya nővéreire bízták a működtetését. A pápai fő alamizsnás hivatal finanszírozta az épület kialakítását. Teréz anya nővérei három másik római épületben is ellátják a hajléktalanok szolgálatát. Külön erre a célra kialakított szabályzat segít abban, hogy rendben menjen a befogadás. A vendégek vacsorát és reggelit kapnak, a Szent Péter tér oszlop sorai alatt kialakított zuhanyozókban fürödhetnek. Ismét Turi Árpádot, a Klassz FM-et működtető társaság vezérigazgatóját választotta elnökévé a Rádiós Műsorszolgáltatók Egyesülete. Áll a Magyar Távolati Irodához október 12-én eljuttatott közleményükben. Az elnökség tagjává Radecki Andrást, Magyar Katolikus Rádió és Módos Mártont, Inforádió választották, a felügyelő bizottság elnöke Takács Kovács Gabriella, MTVA, két tagja pedig Kis Anikó, Music FM és Nagy Tamás, Jesse Klasszik Rádió maradt, írták. Emlékeztetnek rá, a három éve alakult Ráme a hazai rádiózás országos és regionális szereplőinek első önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. Erdély legidősebb magyar papja ma is aktív. Nemrég a 98. évébe lépett Bíró Antal atya, aki ma Böjte Csabának segít, a Szászvárosi Ferences Kolostorban berendezett gyermek otthonban él. Rendszeresen misézik, prédikál. Az 1940-es években Székely udvarhelyen, mint Ferences barát tanított német és magyar irodalmat. A szent életű Márton Áron egyedül szentelte fel, az interjú teljes terjedelmében olvasható a Magyar Kurír honlapján. A híreket Turra Erzsébet állította össze a Magyar Kurír internetes hírportál alapján, amelyet Tariné Murány Erik olvasott fel. Köszönjük figyelmüket!
Híreinket hallották.
keresztény hang minden otthonban.
22 óra.
A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
Szimbólumvilág. Beszélgetések szimbólumainkról.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai alkalommal egy rendkívül fontos témáról fogunk beszélni. Közeledve a természet pusztulásához is. Ez a fontos téma maga a halál tematika lesz, illetve a halál megélése, illetve ábrázolása a különféle művészeti ágakban. A mai alkalommal beszélgető partnereim Kovács Dénes pszichológus, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának gyermekklinikájáról, Gyüdi Sándor főigazgató úr, Szegedi Nemzeti Színház, és Újvári Edit egyetemi docens, a pedagógus képző karról. Azt tudjuk, és hát olvasmányaink, filozófiai olvasmányaink alapján is, hogy legalábbis egy 18. századi olasz filozófus ezt így tartja, Giambattista Vicóról van szó. A barbárságból akkor emelkedett ki az emberiség, amikor a halottakat elkezdték eltemetni, hogy a másik ilyen fontos civilizatorikus elem a házasság volt, a család és a közösség megépítése volt. Tehát tulajdonképpen a halállal való szembesülés egy civilizációs kérdés is egyben. Első kérdés, amivel nyilván az ember találkozott, hogy feltételezi-e azt, hogy a halál után valamilyen módon, valamilyen része tovább él, vagy akár a test is föltámad, illetve hogyha ezzel szemben úgy gondolja, hogy a halállal végképp minden megsemmisül, és nincs több kapcsolat azzal, ami odaát van. Ha előbb Vicót említettük, akkor nyilván ez a keresztény felfogáshoz vezet minket, amely szerint a lélek halhatatlan, és ez bizonyos értelemben az antikvitásban is meglévő gondolat, és bizonyos értelemben talán vigaszt is nyújthat annak, akinek el kell hagyni ezt a világot, illetve bizonyos magatartás formákra kényszeríti az itt maradottakat is, hiszen a kapcsolat továbbra is felmarad. Pszichológus hogyan látja ezt a kérdést?
Jó, magam nem csak a gyermekklinikán, onkológia osztályon dolgozom, ott elég sokszor szembesülök közvetve a félelemmel, meg a meghalástól való félelemmel, különösen gyermekek esetében, de a tanításomnak a része a haldoklásnak a tudományát tanítani orvostan hallgatóknak, éppen azért, hogy tudatában legyenek annak, hogy a gyógyítás után is még van feladat, amikor egy köztes időszak kezdődik. A meghalásnak vagy a halandóságnak a felismerése és aznak a várakozása, hogy az be fog következni. Most ez olyan szempontból nem annyira veszélyes, vagy nem annyira félelmetes erről beszélni, mert a filozófia különösen a középkorban és azóta is folyamatában ugye azt mondja, hogy ha a halálról beszélünk, akkor a saját életünkről beszélünk, és hogyha a halálról gondolkodunk, akkor tulajdonképpen arról gondolkodunk, hogy hogyan is élünk. És ilyen szempontból, tehát ahogy a felvezetésben is említést került rá, hogy egy november a külső hangulat az elmúlást mutatja, de az elmúlásban már rögtön benne van az is, hogy mi múlik el és mi következik utána. Tehát egy olyan gondolkodás, ami folyamatot képez. Most ezzel együtt a halálnak a megközelítése, az három szinten mutatkozik meg az embernek az életében. Az első szint, amit most is teszünk, hogy beszélünk róla. Teljesen más, amikor érintve leszünk egy hozzátartozónkon keresztül, mert akkor nem a gondolkodás kerül előtérbe, hanem az érzelmek, az elveszítésnek az érzelme, annak a gondolatnak a megfogalmazása, hogy vajon mi lesz tovább, hogyan él tovább az, akit elveszítettem, hogyan fogom én tovább őrizni az ő emlékét. És a legnehezebb, ugyanakkor a legnagyobb kihívás az, amikor a saját magunk halandóságával konkrétan szembesülünk. Akár egy diagnózis folytán, ha azt mondják, hogy daganatos beteg vagyok, vagy ha azt mondják, hogy nem tudnak rajtam segíteni, és akkor elindul egy belső folyamat, hogy hogyan fog lezárulni az életem. minél közelebb vagyunk magához a meghalásnak az idejéhez, annál erősebb ennek a megválaszolása, és a modern kornak van egy olyan hiánya, hogy egyrészt nagyon erősen beszél a halálról, mint eseményről, másrészt pedig tabuként kezeli, hogy személyesen is meghalhatunk. Ezt már a 60-as, 70-es években úgy nevezték, hogy a halál pornográfiája, hogy elkezdtek a szexualitásról többet beszélni, a halálról meg nem. És a híradókon keresztül lehet nagyon szépen meglátni, hogy egy robbantás folytán meghalnak emberek, egy repülőszerencsétlenség folytán meghalnak emberek, tehát egy este akár 100 halálesettel találkozhatunk, és mégis van egy olyan bánt, hogy hát én se nem olyan helyen vagyok, se nem úgy utazom, tehát velem ez nem történhet meg. Tehát a meghalás, mint konkrétum, az nem érkezik meg a személyhez, mert egy ilyen védekező mechanizmust is jelent.
Ezzel kapcsolatban talán a hallgatóink olvasták Cervant Annak utas és Holdvilág című regényét. Ez a regényben van egy nagyon érdekes beszélgetés a harmadik rész elején, és itt egy Waldheim, aki Mihálynak, a főszereplőnek a tudós barátja és etruszkológus, beszél a halálról. Pontosan ezeket a gondolatokat említi Waldheim, illetve hát Mihály rajta keresztül, hogy egyrészt az ember nem létezőnek tételezi saját magára vonatkozóan a halál, másrészt pedig etruszk ábrázolások elemzése kapcsán a halált egy erotikus aktusnak tekintik, úgy, ahogy a megszületés is annak egy nőn keresztül történik, úgy a halál is egy nőn keresztül történik, tehát azok az ábrázolások, amelyek a halál hetérákat ábrázolják, azok az erotikával kapcsolódóan ehhez kapcsolódnak, és hát nők általában a férfiaknak, és férfiak a nőknek, tehát egyfajta anya, egy ellentétes anya, aki nem adja az életet, hanem elveszi, de ez azt hiszem speciálisan etruszk, vagy ilyen erőteljesen hangsúlyozottan az etruszk fogalomkörben gondolkodáshoz tartott, aminek a síremlékeken bizonyítékai is vannak, ahogy ezt Cervant Annánál is olvassuk, de hát más kultúrák másként közelítik meg ezt a kérdést, Újvári Edit.
Igen, itt hallottunk egy nagyon speciális, különleges példát, valamint egy olyan megközelítést, ami jelzi, hogy az emberi pszichének mindig szembesülni kell ezzel, mindenkinek az a sorsa, hogy ezzel a sorssal valamilyen módon rokonaink keresztül majd saját életútjában szembesüljön. És ebből az általánosságból az következik, hogy valóban nem ismerünk olyan emberi kultúrát, amely ne alakított volna ki valamilyen halottakkal kapcsolatos nézetrendszert, illetve szertartásrendet. Tehát halott kultusz, halottakkal kapcsolatos elképzelés az összes létező kultúrában kimutatható, kulturális antropológiai példák sokasága jelzi, hogy nagyon egyedi módon ugyan, de mindenütt megfigyelhetjük ezeket a bizonyos rítusokat, az összes törzsi kultúra tehát rendelkezik ilyen hagyományokkal, és a nagy civilizációk, amelyeknek írásos hagyományait az ókortól kezdődően ismerjük, elképesztően kidolgozott és nagyon egyedi és következetes halottakkal kapcsolatos elképzeléseket fogalmaztak meg. Tehát nagyon érdekes ez a téma kultúrtörténeti szempontból is, tehát ez az aspektus főleg az bizonyítja, hogy mennyire egyetemes jelenségről van szó, pont azért, mert az emberi psziché és az emberi jellem valóban mindig és mindenkor szembesült ezzel. A Vikói felvetésnél pedig talán azzal a kiegészítéssel lehet élni, hogy nyilvánvalóan az ő korához képest mai tudományosság kicsit átfogóban látja ezt, természetesen mindig csak hipotetikus, amit a régmúltról tudhatunk, de a régészeti leletek azt bizonyítják, hogy a Homo sapiens előtti embercsoportoknál, egészen konkrétan neandervölgyi csoportok régészeti leleteinél is kimutatható olyan temetkezési szokás, amely jelzi, hogy valamiféle haláltudat, a halott útnak indítása, virágokkal való díszítése a sírnak, illetve a holttestnek kimutatható. Ez mindenképpen azt jelzi, hogy az állatokhoz képest, vagy a Homo sapiens nagyon tudatos, tehát nagyon haláltudatos magatartása közötti időszakban is már volt ilyen jellegű, ezért teljesen